Hát úrvacsorai Isten tiszteletünk van, és hogyha végignézek a sorokon, akkor tudom, hogy többen betegek, gondoljunk a betegeinkre, azokra is, akik nem fizikai betegségben szenvednek, de ők is küzdenek az ő lelki megerősödésükért, és azokra is gondoljunk, akik úton vannak, hiszen többen a pécsi gyülekezetnek a jubileumi Isten tiszteletére hivatalosak, és ezért is vagyunk kicsit családiasabban, de szeretnék most hozzátok szólni, és szeretném az örömömet kifejezni, hogy itt vagytok, és együtt ünnepelhetünk. Most ti egy esküdtszék lesztek, és egy vádbeszédet fogtok hallani tőlem, ami a Bibliából van. Tisztelt esküdtszék, tisztelt bíró úr, a vádlott minden kétséget kizáróan súlyos bűnt követett el. Bekameráztuk a helyszínt, és vannak róla videófelvételeink, hogy megcsalta az ő házastársát, házasságtörést követett el, szégyent hozva ezzel Istenre és a gyülekezetre. Már mindent megtett azért, hogy ez ne derüljön ki, de most mégis mindenki tud róla. Kérem a vádlottra a legsúlyosabb ítéletet. Tisztelt esküdtszék, nagyon könnyű lesz dönteniük, hiszen a törvény egyértelműen fogalmaz. Ki kell vetni őt a közösségből, ami a teljes megsemmisülésnek a jelképe. Bíró úr, a törvény önre is vonatkozik. És éppen ezért, mivel a törvénynél ön sem nagyobb, ezért nem bírálhatja felül azt. Mózes a törvényben megparancsolta nekünk, hogy az ilyen asszonyt kövezzük meg. Rabbi, te mit mondasz? Jézus leguggolt, és az ujjával írni kezdett a földre. Mivel tovább kérdezgették, felállt, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen, az vesse rá az első követ. Majd újra leguggolt, és tovább írt a földre. Amikor ezt meghallották, egymás után mind kimentek, kezdve a vénekkel, míg Jézus egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Ekkor Jézus felállt, és ezt mondta neki. Asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki nem ítél el téged? És az asszony pedig így szólt. Senki, Uram. Jézus így felelt, én sem ítélek el. Menj el, és többé ne vétkezzél. János Evangélium a 8. fejezetében található az a történet. Az elejét, ahogyan éreztétek valamennyien, egy kicsit mai nyelvezetre vettem. Egy bírósági tárgyaláson voltunk, amely bírósági tárgyalás egy koncepciós vád alapján született, erre majd vissza szeretnék térni. Miről szól ez a történet? Az én olvasatomban az, hogy arról, hogy Jézus hogyan értelmezi a szabályokat. A szabályok értelmezésének a krisztusi mintáját láthatjuk itt. Egy nagyon szorult helyzetben van Jézus, nem? Oda hoznak hozzá egy embert, egy asszonyt, aki olyan dolgot tett, aminek a büntetése egyértelmű. Mindenki tudta, hogy a paráznaság, a házasságtörésnek a büntetése Izraelben kövezés általi halál. Akik oda mentek Jézushoz, azok biztosak voltak benne, hogy nincsen más út. Nincs más útja annak, hogy ezt a kérdést rendezzék, mint az, hogy ennek az asszonynak meg kell halni. Teljesen biztosak voltak ebben. Milyen volt a döbbenetük? Amikor ebben a koncepciós perben, amikor odarángatják az asszonyt, ebben a paráznaság bűnével vádolt asszonyt, és még egyszer szeretném kihangsúlyozni az asszonyt egyedül, ez egy páros játék volt szerintem, tehát hogyha igazán következetesek akarnak lenni, akkor ott még egy embernek kellett volna lenni. Nos, ez az asszony van egyedül ott. És ahogyan Jézushoz lépnek, és mint egy ítélő bíróként állnak oda Jézushoz, az a kérdés fogalmazódik meg, hogy bennünk az a kérdés fogalmazódhat meg, hogy mások bűnével szembeni magatartásunk vagy álláspontunkat csak az az ember tudja igazán jól kialakítani, csak akkor tudjuk igazán jól kialakítani, hogyha magunk is szabadok vagyunk a szélsőségektől. Milyen szélsőségekre gondolok? Az egyik szélsőség az, amikor magunkat nagyvonalúan felmentjük a dolgok alól. Van ilyen. Vagy a másik, amikor beteges önsanyargatásban, vagy önvádban éljük az életünket. Ez a két szélsőség. És Jézus próbál megtanítani arra minket, hogy hogyan kell ezt egészséges módon tenni. Történet a templom udvarán játszódik. Nem máshol, nem az utcán, a gyülekezetben, mondhatom így. A gyülekezetben játszódik ez a történet. Szereplői a farizeusok, a nagy írástudók, és Jézus, és egy asszony, akiről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Kik voltak a farizeusok? Sokat beszéltünk már róluk, pontosan tudjuk, hogy kik ők. Ők voltak az erkölcsnek az őrei, akik a Tórának minden egyes betűjét igyekeztek betölteni, és nem csak betölteni, hanem betartatni akár kényszerrel minden egyes ember felé. És mivel kompromitálni akarták Jézust az ő tanításai miatt, mert hogy Jézus az ő szemükben egy liberális tanító volt, aki úgy tanította az embereket, hogy mint akinek hatalma van, és az emberek a vele való találkozás után megváltoztak, erejük volt arra, hogy új életet kezdjenek, és nem úgy tanította őket, ahogy eddig a farizeusok megszokták azt, ezért Jézus csőbe akarják húzni mai nyelven. Ha Jézus azt mondja nekik, hogy igen, igazatok van, a mózesi törvényt érvényesíteni kell, akkor Jézus ellentmond önmagának. És minden, amit ez alatt a 31 néhány év alatt tett ezen a földön, amit képviselt Istenről, az dugába dől. Másik, hogyha Jézus azt mondja, hogy nem kell kivégezni az asszonyt. Erre a kérdésre, hogy ki kell-e végezni, vagy nem kell kivégezni, kétféle válasz lehet. Igen vagy nem. Ha Jézus azt mondja, hogy igen, ki kell végezni, illetve nem kell kivégezni, akkor egyszerűen vétkezik a mózesi törvény ellen, aminek a következménye pedig mi volt? Mondjátok bátran. Ki kellett volna végezni Jézust is. Tehát ez volt a következménye. Ha mózesi törvény ellen szól valaki, akkor annak a következménye, hogy ugyanúgy megkövezik, mint azt, akit egyébként meg kell. Ha egy rabbi ezt teszi, a rabbinak nincsen lehetősége, mérlegelési lehetősége arra, hogy mit mondjon, mit tegyen. Nos, itt van egy ilyen helyzetben Jézus. Mit tesz? Szeretném, hogyha Jézusra ezt pontosítanánk a figyelmünket. Nem a bűnre, nem a bűnösre, annak is vannak tanulságai. Mit tesz Jézus? Mielőtt ezt megtennénk, pár gondolatot farizeusokról. Milyen könyörtelenné tesz a paragrafusok fogsága. Milyen vakká tesz, hogy nem látod meg a másik embernek az érzéseit. Nem látod meg a másik emberben az embert, akiért Isten meghal, akiért Isten a fiát adja, a fiának az életét adja, ahogy az imádságban is hallhattuk. Nincsen szó enyhítő körülményekről, miközben egy bírósági tárgyaláson tanúkat vonultatnak fel pro és kontra. Nincs szó enyhítő körülményről, mert ez annyira egyértelmű, hogy nincsen más megoldás, mint hogy ki kell végezni, el kell venni az életét ennek az embernek. Csak a puszta tények, amik felül nőnek, vagy túlnőnek egy ember életének az értékén. Túlnőnek egy ember életének az értékén. A szabályok, amelyek most már nem az emberekért vannak, hanem az emberi élet ellen. Igen, Isten lelkét el lehet űzni a legfenköltebb indokokkal is. Még egy közösségből is. Hogyha nem látom meg a másikban azt az embert, akiért Krisztus az életét adja, el lehet üldözni Isten lelkét a legfenköltebb paragrafusoknak a szajkózásával is. Elgondolkodtam arról, hogy milyen emberek lehettek ezek. Ezek talán egykor gyengéd, érzékeny, kitűnő emberek voltak. És a sok-sok szabály, amelyenben élték az életüket, az egyszerűen kitörölte az érzékenységet bennük a többi embernek. A fájdalma, mindennapi küzdelmei, és a másik embernek a megmentése iránt. Egy rettenetes Istenben hittek. Egy olyan Istenben, akit, hogyha jól viselkedsz, akkor ő szeretni fog. De ha rosszul viselkedsz, akkor nem csak, hogy elpusztít, de levegőnek néz. És ami sokkal rosszabb annál, mint hogyha tenne valamit ellened. Isten tehát eközék a sémák közé szorították, amiben nem volt helye egy emberarcú Istennek. És erre én azt gondolom, hogy egy végtelenül szánnivaló állapot, amiből valóban igaza van Jézusnak, hogy a paráznák és a vámszedők előbb lesznek ott Isten országában, mint ilyen kérges szívű embereknek, mint ilyen kérges szívű emberek. Én úgy tapasztaltam, testvéreim, hogy Isten nem így számol. Istennél nem úgy van, hogy igen és nem. Szeretnénk így leegyszerűsíteni az életet, de nem így van. Van, aki azt mondta nekem a szigeten, a Szigetfesztiválon, mikor bejöttek a lelki gondozói sátorba, hogy úgy gondolja, hogy Isten nem fehér és fekete. És mi nagyon, Istennél nem csak fehér és fekete van. Nagyon sokszor gondoljuk, hogy ez tényleg, tényleg így van, mert Isten egy ennyire korrekt lény. Vagy igen, vagy nem. Neki megvan az igazsága, vagy megfelelsz neki, vagy nem. De hadd mondjak nektek valamit. Istennek vannak válaszai, olyan válaszai, amilyenek nekünk nincsenek. És hagyjuk, hogy Isten ezeket a válaszokat el tudja mondani. Hadd mondjak egyet nektek. Örököltem 1 millió forintot. Régen volt, mikor kezdtem a pályámat. És keresztény emberekkel beszélgettem, hogy én szeretnék ebből tizedet adni Istennek, mert a Bibliából én azt olvasom, hogy tizedet adjunk Istennek. Tudjátok, hogy mi volt a válasz a keresztényeknek, akikkel beszéltem? Hát ez nem keresett. Hát ebből nem kell adni. Persze azért mondták ők ezt, mert ők biztos így gyakorolták. És én azt mondtam, nézzétek, azt csináltok a tiétekkel, amit akartok. De hogy én Istennek oda akarom adni ezt. Azért, mert szeretem Istent, és nekem ezt a szívem így diktálja, és szerettem volna ezt az örömömet elmondani nektek, én ezt meg fogom tenni. 100 000-ből 10% az mennyi? Ki tudja? 100 000-ből 10%. Vagy legyen akkor 1 millió. 1 millióból 10%. Igazad van. Köszönöm, Szilárd. A 100 000, igaz? Mennyi marad? Tessék? Nem. Matematikailag igen, de Istennél nem. Megmondjam, mennyi? 1 900 000. Megvettem életem első és valószínűleg utolsó új autóját. És amikor gurultam ki a szalomból, 2 hónappal később, tudjátok, mennyivel olcsóban kaptam meg az autót? Csak egyedi, különleges, semmit nem kell tennem érte akció alapján. Mennyi? 1 millióval. Így számol Isten. Így számol a mi Istenünk. Ha tudtok ilyen bankot, amely 2 hónap alatt ennyit kamatozik nála, az a 100 000 forint, amit odaadtam neki, akkor mondjátok, mert szeretném betenni. Az igazság az, hogy a szabályaink azért vannak, amiket Isten adott nekünk. És a törvény azért van, ahogyan ezt a Galáciai levélben is olvashattuk, ahogyan így mondja a Galáciabeli levél 3.24-ben, a törvény Krisztushoz vezérlő mesterünk, hogy hitből igazuljunk meg. Törvény azért van, hogy értékeld a kegyelmet. Törvény azért van, hogy jobban tudjuk értékelni azt, hogy ő kegyelmes volt. Másik helyen azt mondja Jézus, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ez is egy nagyon fontos tanítása Jézusnak. Mit mond Jézus itt az asszonynál? Aki nem bűnös, az már kezdheti is. Akinek nincsen bűne, semmiféle bűnt nem talál a szívében, patyolat tiszta ember, aki tökéletesen érte az elmúlt negyed évet, hadd mondjam most így, na az elkezdheti. Az mondhatja a másik emberre, hogy rossz. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy az ítéletet végre kell hajtani. Igen. Végre kell hajtani. Mert a törvény ezt mondja. Tiszteletben tartja Jézus a törvényt? Igen. Azt mondja Jézus, a törvényt tiszteletben tartjuk. Igen, végre kell hajtani. Már is kezdhetitek. Csak kérlek titeket, hogy gondolkodjatok el azon, hogy ti tökéletesek vagytok-e Isten szemében. Vagy a kő, amit a kezetekben van, nem az asszonyra fog hullani, hanem ti rátok. Ezt mondja Jézus neki. És olyan hatása van annak, amit ír, nem tudjuk mi volt, ez nincs leírva, vannak gondolatok rá, hogy mit írhatott Jézus, de nem tudjuk, a Biblia nem írja ezt. Ezek az emberek egymás után, van egy ilyen versünk, talán emlékeztek, hogy egymás után engedik el a köveket kezükből, mert érzik a saját bűneiket ennek a kőnek a terhe alatt. Nem látnak munkához, hanem elmennek. Mindenki elmegy. Csak a bíró maradott egyedül, meg az asszony. Az a valaki maradott, aki egyedül tud megfelelni ennek a mércének, amit Jézus mondott. Egy bűntelen marad. A többi ez nem volt bűntelen. A többi elmegy, de a bűntelen ott marad. És érdekes, amit Jézus kérdez. Azt mondja, asszony, hol vannak a te vádlóid? És az asszony azt mondja, hogy ó, Jézus, én tudom, hogy azok, akiknek vaj van a fülük mögött, ők elmentek már. Nem tartok már tőlük. Senki sincs. De ebben a válaszában, amit mond, hogy senki uram, ott van egy kicsit az a gondolat is, hogy ők nem mit élnek el, mert nem tudnak a te szavaid által, de te. Vajon? Hogyan fogsz dönteni? Mert te még megkövezhetsz engem. Mert te még elpusztíthatsz engem. Te még az ítéletet végrehajthatod. És erre mondja Jézus. Én sem kárhoztatlak téged. Menj, eredj el, és többé ne vétkezzél. Hadd kérdezek valamit tőletek. Jézus számára a bűn bűn volt-e? Igen. Jézus a bűn bűnnek nevezte. Nem mondta azt, hogy ez nem bűn. Ó, legyél boldog, ugyan már, menjél tovább, rá se ráncs. Nem ezt mondta Jézus. Ez a személy tudta azt, hogy nagyon rossz dolgot követett el. És a bűnnek a büntetését el kell venni. Ez a helyzet. És hogy meg kell halni. Csak hogy valakinek joga van felmenteni őt a jogerős bírósági ítélet alól. És én azt gondolom, hogy ahogyan ezt a történetet halljuk, mindannyian érezzük, hogy bár talán nem ebben a bűnben vagyunk benne, de mindannyian ott vagyunk az asszonnyal. Ott Jézus mellett. Mit fog mondani nekünk Jézus? Lehet, hogy türelmetlen vagyok. Lehet, hogy hazudtam. Lehet, hogy rosszat akartam másoknak, rosszat kívántam. És ott vagyok az asszonnyal, Jézussal együtt. Lehet, hogy susárló voltam, hogy a szombatiskolából tanultuk. Nem? Lehet, hogy ilyen voltam. Ott állok Jézussal. És talán vannak, akik azt mondják nekem, hogy te egy rossz ember vagy. És a kérdésem az, mit mond Jézusra? Az emberek mondanak dolgokat. Egyik ezt mondja, a másik azt mondja, de mit mond Jézus? És ez a kérdés most itt nekünk. Testvéreim, ha valakinek van joga amnestiát adni, megmásítani a halálos ítéletet, és nem a törvényt. Szeretném ezt nagyon kihangsúlyozni. Nem a törvényt, hanem a halálos ítéletet. Akkor Jézus az. Azon a jogon teszi ezt, hogy ő meghalt a bűneinkért. Hogy ő a bűneinkért meghalt. És figyeljünk egy nagyon picit erre az asszonyra. Mit kezd a kegyelemmel? Mit kezd ez az asszony a kegyelemmel? Mondja Jézusnak, hogy hát figyelj Jézus, én nekem szükségem volt a pénzre, én ezért csináltam. Vagy hát tudod, rossz a házasságom, nem ért meg a férjem. És én ezért. Vagy azt is mondhatta, hogy én már nem tudtam várni, egész életemben vártam már, és szükségem van arra, hogy nő lehessek. Nem mond ilyet. Szükségem van arra, hogy nő lehessek. Nem mond ilyet. Nem kezdi vádolni azokat az embereket, nem kezdi vádolni azt a másikat, hogy hát figyelj Jézus, igazán itt nem csak én voltam ebben benne. Nem? Vagy nem kezd mentegetőzni, és arra hivatkozik, hogy ugye akik elmentek, azok ugyanúgy megérdemelnék. Te is ezt mondtad itt az imént egyébként, Jézus. Nem ilyeneket mond. Nagyon fontos látni azt a reakciót, hogy mit kezd a kegyelemmel. Ő nem dobja ki a törvényt. Nem dobja ki Istennek a szent törvényét. Nem azt mondja, igen, ez így rendben van. Elfogadja Jézustól az ítéletet. Igen, halálra méltó ember vagyok. Halálra méltó ember vagyok. És tudjátok, nekünk nincsen mózesi törvényünk. De néha úgy gondolom, hogy lehet, hogy jó lenne egy 10 percet eltölteni ebben a világban, ami volt régen. Mert nem hisszük el, hogy a mi vétkeink elszakíthatnak Istentől egy örök életre. Mit tanuljunk tehát meg ebből a történetből? Jézus nem dobja ki a törvényt. A bűn bűnnek nevezi, a bűn az a bűnöd. De Jézus, hogyha te bízol benne, akkor ő felment az ítélet alól téged. A kérdés az. Két kérdés van. Elfogadod-e az ítéletet? Elfogadod-e azt, hogy rossz vagy? Elfogadod-e azt, hogy nem vagy igaz ember? Ha ezt elfogadod, akkor jöhet a következő lépés. A következő lépés az, hogy elfogadod azt, hogy kegyelemre van szükséged. Mind a kettő egy hosszú út, és mindezen a hosszú úton Isten elkísér minket. És nekem az az imádságom, hogy ezen az úton adjunk magunknak időt. Jó? Isten sokszor egy egész életen keresztül vár ránk. Csak sokszor mi akarjuk ezt 10 perc alatt letudni. Megértettünk valamit, és hip-hop, meg akarok változni. Pedig a személyiségnek a formálódás egy élethosszig tartó folyamat. És Isten megadja az időt neked, hogy egy ilyen hosszú úton formálódj és fejlődjél. A döntés a lényeg. Elfogadod-e, hogy bűnös ember vagy, hogy nem vagy igaz, és elfogadod-e a kegyelmet Istentől? Isten úgy tekint ránk, mint olyanokra, akiket bátorítani akar, és azt akarja mondani Isten, hogy szeret minket. De az ő szemében mi olyanok vagyunk, mint aminek megálmodott minket. Tökéletes és jó. De a bűn megrontott, és ezt Isten nem akarja elhallgatni előlünk. És végül szeretném elmondani egy olvasmány élményemet nektek. Nem tudom, hogy bárki olvasta sokat vitatott Viskó című regényt. Néhányan olvastátok. Oké, egy allegorikus regényről van szó. Sok olyan dolog, amivel nem tudunk egyetérteni. De ebben a regényben van egy fiatal ember, akinek van 3 gyereke, és a legkisebb gyermekét, egy 4-5 éves kislányt elrabolnak. és ő nem tudja magának megbocsátani azt, hogy nem vigyázott eléggé a gyermekére. És amikor ő éli az életét, arra lesz figyelmes, hogy megszakad a kapcsolata a feleségével, az egyik gyerekével, lánygyerekével, a fiú gyerekével, nincsen már közös téma, amiről beszélgethetnének. Egy sötét barlangban találja magát képletesen. Megszakad a kapcsolata a barátaival, és megszakad a kapcsolata Istennel. Ha nem engeded el a bűnnek a büntetésének a kövét, amit magadra akarsz dobni, akkor ennek ez lesz a következménye. Megszakad a kapcsolat Istennel, egy torz Isten jön ki, ábrázolódik ki a fejedben. És ennek a regénynek a végén a fiatalember visszatér arra a helyszínre, ahol történt minden. És sírva és zokogva bocsánatot kér Istentől. Szembenéz ezzel, hogy igen, ő bűnös, de Isten kegyelmet adott. És én ezt kívánom valamennyiünknek itt ezen a mai napon, meg tudjuk élni Istennek a bocsánatát. Ahogyan az úrvacsorában Krisztus megtört testét, és a keresztfán kifolyt vérét jelképező jegyeket majd magunkhoz vesszük.